Elsőként azt kérdeztem a mai vendégemtől, hogy mi a viszonya a családja bányász múltjához. Werner Norbertet hallják.
Hát igen, én vagyok az első olyan generáció, hogy nem bányamérnök vagyok, nem a földbe nézek, hanem fölfelé nézek, és azon szoktam így mosolyogni, hogy lehetséges, hogy az űrbányászatban van a jövő. Úgyhogy ha pár tíz év múlva űrbányászatra adnám a fejem, akkor így bezárulná a kör.
És ennek van realitása? Vannak értékes ércek, vagy értékes bármi az űrben, amiért esetleg még ilyen harc is elindulhat? Vagy ez még nagyon-nagyon távoli jövő?
Hát távoli jövő, de nem annyira távoli. Mondjuk maga a víz nagyon értékes az űrben. Most, hogyha egy űrhajót bocsátunk föl, akkor az űrhajó nagy része az üzemanyag és az oxigén, amit ez visz magával. Most a legjobb hajtóanyag, vagy az egyik lehetséges hajtóanyag a rakétának, az a oxigén és hidrogén, és azt vízből lehet szerezni. Tehát, hogyha földközeli aszteroidákból ki tudunk bányászni vizet, vagy a Holdról ki tudunk bányászni vizet, akkor azt már nem kell fölvinni a földről, és ezáltal maga az űrhajózás is könnyebbé válik. Úgyhogy szerintem az első dolog, amit bányászni fogunk a Holdon, vagy aszteroidákon, az pont a víz lesz.
Van három fix kérdés ebben a műsor folyamban, amit minden vendégemnek felteszek, így most önnek is. Ez a három kérdés konkrétan az, hogy mi a kedvenc tárgya, mi a kedvenc helye, és hova szeretne még eljutni a világban?
Fú, a kedvenc tárgyat azt nem tudom, úgyhogy ezt hagyom a végére. A kedvenc hely az a Szádellői völgy. Nagyon szeretem a Szádellői völgyet.
Én is.
Oda mindig szeretek visszamenni. Talán az a legkedvencebb helyem a világon.
Hova szeretne még eljutni? Van-e olyan hely még egyáltalán világon, ahol nem járt?
Hát rengeteg olyan hely van, ahova még el szeretnék jutni. Most így, ami legelőször jut eszembe, ahogy így hallom a kérdést, akkor azt mondanám, hogy Bután. Oda nagyon szívesen ellátogatnák.
Miért?
Himaláják, buddhizmus, egy életstílus, amit szívesen látnák, tapasztalnák.
De járt arra felé, úgy tudom.
Voltam Tibetben. Tibet kínai ellenőrzés alatt van, úgyhogy ott maga az a tibeti buddhizmus az ott nem olyan szabad. Én nagyon szívesen látnám azt, hogy élnek az emberek Butánban. Engem nagyon sok minden érdekel, sok minden honnan. Volt szerencsém személyesen is találkozni a Dalai Lámával, amikor a Stanford Egyetemen voltam, ő odajött látogatóba, és ez így nagy élmény volt.
Már ezért megérte eljutni a Stanford Egyetemre?
Meg sok minden másért.
Az volt a legperspektívikusabb ilyen főiskolai időszak, amikor a Stanford, vagy a tudományos időszak, amikor a Stanford Egyetemen volt, vagy az egy nagy ugrás volt az életében? Úgy értékeli? Ugye ez Amerika egyik legjobb egyeteme.
Ez az egész nagyon véletlenszerű volt részemről, mert én amikor fejeztem be a PhD-met Utrechtben, Hollandiában, én gondolkodtam, hogy hova tovább, és az Egyesült Államokban több nagyon jó hely van, és a Harvard Smithsonian Center for Astrophysics-ben foglalkoztak azzal, amivel én, az Bostonban van, és amikor én beadtam ezt a NASA-s pályázatot, akkor én azt jelöltem meg az első helynek. Viszont oda három helyet kellett beadni, mert egy évben a NASA 5 ilyen pályázatot osztott, és két ember abból az 5-ből nem mehetett ugyanára a helyre, úgyhogy három különböző helyet kellett megadni. És az én egyik kolléganőm, akit nagyon jól ismertem, ő a Stanford Egyetemre ment, és mondta nekem, hogy tegyem be a Stanford Egyetemet, mint másodikat. Megjelöltem Stanford Egyetemet, mint másodikat. Én nem tudtam semmit arról a kutatásról, ami ott folyik, és a Caltech-et tettem meg harmadiknak, mert egy következő kolléga azt tanácsolta nekem. De az én fejemben el volt döntve, hogyha én ezt a pályázatot megnyerem, akkor én a Harvard Smithsonian Center for Astrophysics-be fogok menni. Viszont még mielőtt én ezt a pályázatot megkaptam, volt lehetőségem az Egyesült Államokba egy konferenciára utazni, és akkor meglátogattam ezeket a helyeket, és a Harvard Smithsonian Center egyáltalán nem tetszett nekem akkor. Lehet, hogy ez azért volt, mert Bostonban pont egy nagyon kemény tél uralkodott, de maga az a hely is ilyen hidegnek tűnt nekem. Úgy tűnt nekem, hogy az emberek ott nem túl jól kommunikálnak egymással, nem ismerik azt, hogy ki van a szomszéd irodában. És amikor megérkeztem a Stanford Egyetemre, ott egy nagyon-nagyon kellemes, baráti környezetet tapasztaltam. meg hát természetesen a melegebb éghajlat és a pálmák. Tehát aztán, amikor megkaptam ezt a pályázatot, akkor egyértelmű volt számomra, hogy én oda akarok menni.
Ön végül is a kassai Pavol József Safarik Egyetemen kezdte el az egyetemi tanulmányait, fizika szakon, majd ha jól tudom, akkor asztrofizika szakot is ott végzett. Hogy össze lehet ezt egyáltalán hasonlítani egy kassai egyetemet egy Stanforddal?
Hát teljesen más. Viszont el kell, hogy mondjam, hogy néha nem hiszünk magunkban eléggé. Az itteni fiatalok, akik itt végzik az egyetemeket, úgy gondolják, hogy nem elég jók. Ez nem igaz. Itt is végeznek nagyon-nagyon jó tudósok, akik aztán a világ legjobb helyein tudnak érvényesülni. Mondjuk a Bruni Masaryk Egyetemről jött a Stanford Egyetemre egy diák PhD-zni, és amikor ő oda megérkezett, akkor ő ilyen, ezt impostor szindrómának hívják, hogy ő azt hitte, hogy valami óriási szerencse folytán került oda, és hamarosan mindenki rá fog jönni, hogy mennyire nem megfelelő. Ez az impostor szindróma, ebben sokan szenvedtünk valamikor. És végül az egyik legjobb PhD diák lett. Én is a Pavol József Safarik Egyetemről úgy jöttem, hogy azért tudtam boldogulni azzal a tudással, amit kaptam. Tehát valószínűleg, ami a legfontosabb, az, hogy mi magunk akarjunk valamit. És az, hogy nem kapunk mindent meg egy tálcán, úgy, ahogy a legjobb egyetemeken, hogy ottan úgy mindent úgy a diákok természetesen megkapnak, nekünk azért ki kell harcolnunk, meg kell találnunk azt az anyagot, amiből azt megtanuljuk. Ez, hogy nekünk külön kellett igyekezni jobban, mint azoknak a diákoknak, akik már ott vannak, én úgy érzem, hogy ez minket megerősített.
Önnél mikor billent ez át, hogy mikor lett nagyobb önbizalom, hogy így mondjam, mikor érezte azt, hogy van keresni valója a világ tudományos elitjében, vagy életében? Volt ilyen pont?
Volt több pont, de az egyik ilyen nagyon fontos pont volt, amikor az UPS-ről Erasmusra mentem Hollandiába először. 3 hónapra sikerült kapnom egy ilyen Erasmus ösztöndíjat az Utrechti Egyetemre, és akkor azt a 3 hónapot én a Holland űrkutatási hivatalban töltöttem, ahol saját kutatómunkát végeztem. És ennek a 3 hónap kutatómunkának az eredménye egy tudományos ciklet, egy nagyon jó folyóiratban, az Astronomy and Astrophysics-ben, és miután ez sikerült nekem, hogy 3 hónap kutatómunka, ahol műhold adatokkal dolgoztam, egy tudományos cikket eredményezett, akkor ott egy kicsit talán megnőtt az önbizalmam. Most, hogy ez hogy volt lehetséges, hogy 3 hónap alatt én egy ilyenre képes voltam, ez azért volt, mert én azt egy óriási nagy ajándéknak fogtam föl. Megjöttünk az egyik kassai kollégával az Utrechti Egyetemre, és ott azt mondták, hogy nem tudunk nektek beírni semmilyen tantárgyat, mert titeket csak 3 hónapra küldtek, és minden tantárgy tovább tart az elejétől a végéig. Úgyhogy csak úgy tudunk nektek kreditet adni, hogyha kutatómunkát fogtok végezni, és akkor lehetőséget kaptunk műhold adatokkal dolgozni, és számomra az, hogy én most műhold adatokkal dolgozhatok, egy annyira nagy ajándéknak tűnt, egy annyira nagy lehetőségnek, ami lehet, hogy soha nem fog többé visszatérni, akkor én azt úgy láttam, hogy én 3 hónapig tényleg máshogy csináltam, teljesen erre a munkára összpontosítottam, na és ennek meg lett az eredménye.
És tudna valamit tanácsolni azoknak, akik mondjuk most kezdik el az egyetemi tanulmányaikat itt ebben a régióban, azoknak a fiataloknak, hogyan álljanak hozzá az elkövetkező évekhez?
Szerintem fontos, hogy utazzunk, úgyhogy, és az Erasmus Plus erre ad lehetőségeket, úgyhogy én azt tanácsolom azoknak a fiataloknak, akik azt tanulják, ami érdekli őket, hogy keressék ki, hogy Európában hol van a legjobb hely, azt kutatni, azt csinálni, amit ők szeretnének, és menjenek el oda, menjenek megnézni ezt a helyet egy pár hónapra, egy fél évre, amennyire csak lehet, és hozzanak magukkal onnan inspirációt.
Hogyha elmondaná egy konkrétan, mi volt az a tudományos cikk, ami megjelent a Nature-ben, és ami ilyen nagyon nagy visszhangot keltett, ennek köze van a sötét energiához, a sötét anyaghoz, hogy mi volt ez, és valóban ez volt az eddigi csúcs?
Számomra így legbelül talán nem ez volt a legnagyobb csúcs, de van, aki mondjuk ezt tartja a legnagyobb csúcsnak. Én úgy állok hozzá a tudományos eredményekhez, meg a cikkekhez, amiken dolgoztam, hogy mindegyiket szeretem, mindegyiket másért. De hagyd mondjam el akkor ezt a felfedezést. És ez most nagyon nehéz, mert úgy kell elmondanom, hogy érthető legyen körülbelül a hallgatóknak. A világegyetemről ahhoz képest, amit 100 évvel ezelőtt tudtunk, most rengeteget tudunk, de egyértelművé vált az is, hogy milyen sokat nem tudunk a világegyetemről, mert a világegyetem 95%-át nem ismerjük. Csak a világegyetem 5%-át alkotja normális anyag, az olyan anyag, ami atomokból van. Az olyan anyag, amikből mi vagyunk, és minden, amit ismerünk. A világegyetem 95%-át úgynevezett sötét anyag és sötét energia alkotja. A sötét anyag az olyan részecskékből áll, amiket még máig nem fedeztünk fel. A sötét energia, arról nagyon-nagyon keveset tudunk, csak azt tudjuk, hogy gyorsítja a világegyetem tágulását. Mondhatnánk, hogy csak a világegyetem 5%-át ismerjük. Viszont abból az 5%-ból is kevesebb, mint a felét látjuk normális távcsövekkel. Az anyag, a normális anyag több mint felét nem látjuk, mert nagyon ritka gáz formájában van galaxisok közt. És 2008-ban, vagyis ez még 2007-ben volt, de 2008-ban publikáltuk, egy olyan felfedezés sikerült, amikor én még PhD diák voltam Utrechtben. Egy olyan felfedezés sikerült nekem, ahol sikerült észlelnem ennek a hiányzó anyagnak egy részét. És ezzel megerősítenem azt a teóriát, hogy valóban a normális anyag körülbelül fele galaxis halmazok közti fonalakban van. Ez egy nagyon fontos felfedezés volt, viszont ennek a hiányzó anyagnak kis, még csak a, hogy úgy mondjam, a jéghegy csúcsát láttuk meg, csak azt a részét, ahol ez a hiányzó anyag nagyon-nagyon relatíve sűrű. Még nagyon sok kutató munka, új műholdak fognak kelleni ahhoz, hogy ezt a hiányzó normális anyagot feltérképezzük és megértsük.
Ha már műhold, akkor ön az elmúlt időszakban arról volt híres, hogy ön volt a projektmenedzsere a GRB Alpha műhold projektnek, és ezt márciusban bocsájtották föl. Én erről az egészről annyit tudok, hogy tulajdonképpen ebben egy gamma sugárzás mérő volt, amiben ilyen gamma felvillanásokat próbálnak detekálni.
Hát a GRB Alphának én, hogy úgy mondjam, a tudományos koordinátora vagyok. Ez egy nemzetközi projekt, amit közösen csináltunk a Konkoly Obszervatóriummal Budapesten, ahol Pál András vezetése alatt folyik a gamma detektor fejlesztés, és ez a műhold, ennek a műholdnak az volt a célja, hogy kipróbálja ezt a gamma detektort a földkörüli pályán, és azért hívják GRB Alphának, mert ez a műhold, reméljük, az első egy sok olyan műhold közül, amely alacsony földkörüli pályáról figyelheti majd a gamma felvillanásokat, amelyek a látható világűr határáról érkeznek. A gamma felvillanások akkor keletkeznek, amikor nagyon masszív, gyorsan pörgő csillagok az életük végén fekete lyukkal omlanak össze, és akkor keletkezik két jet, amely, hogyha pont a föld felé irányul, akkor az égbolton meglátunk egy több 10 másodpercig tartó felvillanást gamma fénytartományban. Gamma felvillanások akkor is keletkeznek, hogyha összeütközik két úgynevezett neutroncsillag. A neutroncsillag az körülbelül 12 kilométer nagyságú, viszont a tömege 1,5-szer nagyobb, mint a nap tömege. Úgyhogy nagyon-nagyon sűrű neutron anyagból álló csillagokról van szó, és hogyha két ilyen csillag összeütközik, akkor meglátunk egy általában kevesebb, mint egy másodpercig tartó gamma felvillanást, és a gravitációs hullámdetektorok ilyenkor detektálhatnak gravitációs hullámokat is. És mi pont ezeket szeretnénk észlelni. Ezeket előtte általában nagy műholdakkal, amelyek 500 millió dollárba, vagy akár még többe is belekerültek, ilyenekkel észlelték, és mi azt akarjuk megmutatni a GRB alfával, hogy ezt pici, egyliteres, úgynevezett CubeSatokkal is lehet. Ezek ilyen pár kilogrammú műholdak. A GRB alfa maga egy 10x10x10 cm-es kocka. És a kocka egyik oldalán van az a gamma detektor, amit Magyarországon a Konkoly Obszervatóriumban Pál András vezetése alatt fejlesztettünk.
Mit küldött nekünk a GRB alfa?
A GRB alfa detektora jól működik. Ez a legfontosabb dolog, amit most így 3 hónap után meg tudunk mondani. Még mindig nagyon jól működik. A detektor természetesen valamennyire degradálódik a föld körüli pályán lévő protonok miatt. Most már tudjuk azt is, hogy mennyire degradálódik. Nagyon újfajta szilícium detektorok vannak ezen a műholdon, amelyek előtte nem voltak még űrben használva, úgyhogy ezeket is akartuk kipróbálni. Ezek teszik lehetővé számunkra, hogy ilyen érzékeny méréseket csináljunk egy olyan kicsi műholdon, és ezek a szilícium detektorok is jól működnek, most már tudjuk, hogy mennyire degradálódnak. Ezt is kipróbáltuk, és feltérképeztük a föld körüli pályán lévő sugárzást, és tudjuk, hogy körülbelül az ilyen pálya felén tudunk gamma felvillanásokat mérni. Úgyhogy eddig így nagyon röviden ezek az eredmények, viszont azt remélem, hogy ez a műhold még 1-2-3 évig működni fog, úgyhogy lehet, hogy lesznek még nagyon izgalmas eredmények erről a pici műholdról.
De gondolom az a cél, hogy még további műholdakat felbocsássanak, és hogy ez valamilyen ilyen tartós mérési folyamattal alakuljon.
A cél az az, hogy egy egész flottánk legyen ilyen műholdakból, nem is 10 cm-es, de nagyobb 30 cm-es műholdakból, amelyekre már nagyobb detektorokat tudunk tenni, úgyhogy el tudjuk érni azt az érzékenységet, amelyet már nagy műholdak érik el, és a cél az az, hogy legalább 9 ilyen műholdunk legyen a föld körüli pályán, úgyhogy az egész égboltot állandóan látni tudjuk, úgyhogy egy gamma felvillanás se kerülje el a figyelmünket. Ha több műhold lesz alacsony föld körüli pályán, akkor mindegyik műhold egy kicsit más időpontban fogja észlelni ezeket a felvillanásokat, és itt trianguláció segítségével meg fogjuk tudni állapítani azt, hogy ez a felvillanás éppen hol történt az égbolton, riasztani tudjuk a többi csillagászt a Földön, akik aztán oda tudják irányítani a távcsöveiket, és tovább tudják figyelni ezt az érdekes csillagászati folyamatot.
Jól gondolom én ezt, hogy ezek tulajdonképpen üzenetek a múltból, néha több millió éves távlatból?
Igen, a legtávolabbi gamma felvillanás, ami eddig detektálva volt, körülbelül az ősrobbanás után 500 millió évről származik, úgyhogy több mint 13 milliárd évet nézhetünk a múltba.
Hát ez jól hangzik.
Igen.
Gondolom tulajdonképpen ezáltal így sikerül a világegyetem fejlődés történetét is megfejteni, vagy ez volna eleve a cél?
Itten főleg a cél az volna, hogy egyszerre detektálni gamma felvillanást és gravitációs hullámokat neutroncsillagok összeolvadásából. Ezek a neutroncsillag összeolvadások, ezek közelebb vannak. A látható világegyetem széléről, ahogy mondtam, ezek a hosszú gamma felvillanások, amelyek nagy tömegű csillagok fekete lyukká válásánál jönnek létre.
Tudom, hogy ön járt Japánban a Hiroshima-i Egyetemen is. Engem ezzel kapcsolatban csak az érdekel, hogy sikerült feldolgoznunk azt, hogy ledobtak oda egy atombombát. Ez mondjuk ön hogy érezte ott? Feldolgozták ezt a dolgot?
Hát van ott egy múzeum, ami tulajdonképpen a robbanás epicentrumában van, és én azt állítom, hogy ezt a múzeumot minden embernek látnia kellene. Nagyon-nagyon erős érzés. Nagyon erős érzés látni azt, hogy ott lenni és látni azt, hogy mi minden pusztult el. Maga Hiroshima város egy nagyon pozitív hely, mert az egy olyan város, amely már 66 évvel ezelőtt az emberek azt hitték, hogy ott nem lesz semmi a következő 70 évben. és a japánok meg építettek oda egy várost, és azt mutatják a világnak, hogy igenis, mi ezt itt újraépítettük, mi itt élni fogunk, és a hiroshimaiak azért harcolnak, hogy már soha sehol ugyanaz, ami ott történt, ne történjen meg újra. Magából a városból nagyon erős ilyen pozitív energia jön, ami valószínűleg valamennyire ennek a sötét múltnak is köszönhető. Úgyhogy érdemes azt a helyet meglátogatni.
Vissza a szakterületéhez, hogy ön, ha arra gondol, hogy fekete lyuk, ön mit lát maga előtt? Vagy mi mit lássunk magunk előtt, mint laikusok? Mi az a fekete lyuk? Az egyik legmisztikusabb dolog.
Sajnálom, hogy ez egy rádióprogram, úgyhogy nincs hozzá kép, mert tudnák itt érdekes képeket mutatni. Az elméletből pottyant ki az, hogy ilyen valami létezhet a világegyetemben, és maguk azok az elméleti fizikusok is az elején kételkedtek benne, hogy a világegyetemben valóban vannak fekete lyukak. Maga Albert Einstein is kételkedett benne, hogy ilyen a természetben valóban létezik. Most már tudjuk, hogy léteznek fekete lyukák, sőt, még amikor én is kisfiú voltam, és egy fizikatáborban voltam, én nem tudom, 91-ben, 92-ben, akkor is egy csillagász azt állította nekem, hogy fekete lyukák nincsenek. Most már senki nem kételkedik bennük, nagyon erős bizonyítékaink vannak a fekete lyukák létezésére, és azt is tudjuk, hogy ezek nem csak, hogy vannak, de még befolyásolják a világegyetem fejlődését. Úgyhogy a világegyetem másképp fejlődne, ha nem lennének fekete lyukak. Másképp néznének ki a galaxisok. A legnagyobb galaxisok 10-szer nagyobbak volnának, hogyha nem lenne a közepükben egy szupermasszív fekete lyuk. Az elméleti fizikusok, azok még a 20. század elején azzal jöttek elő, hogy a legnagyobb tömegű csillagok az életük végén egy fekete lyukba fognak összeomlani. Tehát a csillagászok utána kerestek olyan fekete lyukakat, amelyek tömege körülbelül 10 nap tömegnyi. Viszont a csillagászok ettől függetlenül még felfedeztek olyan fekete lyukakat, amelyek a galaxisok közepén vannak, és amelyeknek a tömege eléri a 10 milliárd nap tömeget is. Úgyhogy ez valami olyan, amit nem vártunk. Ezeket hívjuk szupermasszív fekete lyukaknak, és én pont ezek a szupermasszív fekete lyukákkal foglalkozok, és azzal, hogy ezek hogy befolyásolják a galaxis halmazok és a galaxisok fejlődését.
Tudjuk, hogy mi van bennük? Mit éreznénk, hogyha mi belepottyannánk a közepükbe?
Hát, hogyha belepottyannánk egy ilyen szupermasszív fekete lyukba, a fekete lyukat egy úgynevezett eseményhorizont veszi körül, ami egyszer átmegy ezen az eseményhorizonton, az már soha nem jut ki magából a fekete lyukból. Úgyhogy még a fény se tud kijutni a fekete lyukból, azért hívjuk őket fekete lyukaknak. Ha most mi átrepülnénk egy szupermasszív fekete lyuk eseményhorizontján, valószínűleg semmit nem éreznénk. De hogyha annak a fekete lyuknak a közepére jutnánk, akkor az szétnyúzna minket.
Azon kívül, hogy mondja, hogy valamilyen szinten összetartja a fekete lyuk, mintha összetartaná a világegyetemet, azon kívül van más funkciója is, vagy...
Én nem mondtam, hogy a fekete lyukak összetartják a világegyetemet, másféleképpen befolyásolják a galaxisok fejlődését, mert amikor a fekete lyukakba esik az anyag, a fekete lyuk külső határán nagyon nagy energiák szabadulnak fel, és azok a nagyon nagy energiák, azok befolyásolják a galaxisok fejlődését, amelyekben ezek a fekete lyukak vannak. Úgyhogy amikor anyag esik egy szupermasszív fekete lyukban, ott óriási nagy energia szabadulhat fel, és az energia mondjuk leállíthatja a csillagok keletkezését egy galaxisban. Kifújhatja azt a gázt, amiből új csillagok keletkezhetnek a galaxisból. És így módon az a fekete lyuk befolyásolja az egész galaxisnak, amelyben van a fejlődését, sőt, galaxis halmazoknak is a fejlődését.
Én úgy olvastam az egyik önnel készült interjúban, hogy ön a tudósok azon táborába tartozik, akik hisznek vagy valószínűsítik, hogy a Földön kívül is létezik élet. De hogy ez egy milyen élet, és hogy ön ezt mennyire tartja valószínűnek?
Ma már tudjuk, hogy csak a mi galaxisunkban a csillagok több mint 10%-ának van olyan bolygója, amelyen elméletileg a körülmények lehetővé tehetik az élet kifejlődését. A mi galaxisunkban több száz milliárd csillag van, és ezeknek 10%-ának van olyan bolygója, ahol az élet kifejlődhetett. Na most a Földről tudjuk, hogy a legidősebb élet nyomai 3,85 milliárd évesek, tehát a Földön az élet nagyon gyorsan kifejlődött azután, ahogy maga a Föld létrejött. Ez az élet egyszerűen nagyon primitív életformákból állt. Aztán több milliárd évig csak ilyen egysejtű élet létezett a Földön. Körülbelül 1 milliárd évvel ezelőtt megjelentek a komplexebb sejtek, utána többsejtű organizmusok, és az élet kifejlődött egy nagyon gazdag valamibe. Tehát az egysejtűektől a többsejtűekig az több mint 3 milliárd év volt. Tehát az olyan élet már valószínűleg sokkal ritkább a világegyetemben, mert ahhoz, hogy többsejtű életformák jöjjenek létre, az kell, hogy egy bolygón a körülmények hosszú ideig stabilak legyenek. És ez már valamivel ritkább. Na most az úgynevezett intelligens élet, mint mi, akik most űrutazásokról álmodozunk, és próbáljuk megérteni a világegyetemet, amelybe beleszülettünk, ez az élet még nagyon új. És hát ez majdnem 4 milliárd évbe telett, amíg mi kifejlődtünk. Úgyhogy megint az ilyen intelligens élet valószínűleg sokkal ritkább a világegyetemben. Hogy mennyi ilyen életforma van, azt nem tudjuk, de nagyon arrogáns lenne azt hinni, hogy mi vagyunk az egyetlenek.
Én azon szoktam gondolkodni, hogy jó lenne az nekünk, hogyha itt most megjelenne egy intelligens civilizáció, hogy nem az lenne, mint amikor Kolumbuszék felfedezték Amerikát, és utána ugye az amerikai földrészt őslakosságának. Ez nem jelentett túl sok pozitívumot.
Erre a kérdésre többféle vélemény létezik a tudós társadalomban, vannak, meg a science fiction író társadalomban is. Vannak olyan tudósok, meg science fiction írók, akik kicsit negatívan állnak hozzá, és valóban attól félnek, hogy ha egy ilyen kontakt megtörténne, az számunkra rossz lenne. Viszont nagyon sok tudós pozitívan áll ehhez a kérdéshez, és azt mondják, hogy egy civilizációnak ahhoz, hogy ne semmisítse meg önmagát, át kell esni egy olyan fejlődési folyamaton, hogy megtanul békében élni önmagával és a környezetével, úgyhogy nem pusztítja el a saját maga bolygóját, környezetét, és egy ilyen civilizáció békés lesz. Tehát az a civilizáció, amely túléli ezt a fejlődési folyamatot, és amely megmarad, az békés lesz, és attól sokat tanulhatnánk.
Hát, ez egy szép idealista elképzelés. Ha már ennél tartunk, mi a viszonya tudományos fantasztikus irodalomhoz, vagy mi volt a viszonya gyerekként?
Nem voltam soha olyan nagyon nagy sci-fi olvasó, viszont van egy pár science fiction, amit nagyon-nagyon szerettem. Isaac Asimovot nagyon szerettem. Én nagyon szerettem Arthur C. Clarke-ot is, és tőle az űrodisszeát. Érdemes a könyvet is elolvasni, nem csak a filmet ismerni. Nagyon szeretem Carl Sagantól a Kontaktot. Van egy film Judy Fosterrel, ami nagyon-nagyon jó megfilmesítése a könyvnek, de a könyv még annál is sokkal, de sokkal jobb. És mostanában olvastam egy nagyon jó kínai sci-fi trilógiát, amit úgy hívnak, hogy angolul The Three Body Problem, három test problémája. Ez egy kínai sci-fi, tehát egy más kultúrkörnyezetből lett írva. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Hát annak a sci-finek az írója pont abba a táborba tartozik, aki azt gondolja, hogy ha más civilizációval találkoznánk, az a mi pusztulásunkat jelenteni.
Adhat-e inspirációt a tudománynak az irodalom?
Szerintem mindenképpen. Nagyon sok kollégám science fictionen nőtt föl, inspirálta őket a science fiction, de ugyanúgy azok az emberek, akik új technológiák fejlesztésén dolgoznak, azok a mérnökök is, inspirációjukat lelik sokszor a science fictionben.
Ez éven kapta készhez a Lieben díjat, ezt az Osztrák Tudományos Akadémia osztja ki, de én, ha úgy így utána néztem, az az érdekessége, hogy ezt a egykori osztrák-magyar monarchia területén élő vagy dolgozó fiatal tudósoknak osztják ki, egy évben csak egyet, és ön az utolsó díjazottja. Hát sokan ezt ilyen közép-európai Nobel-díjnak hívják, ugye ez így jobban hangzik. Mit jelentett önnek ez a díj? Eddig a legnagyobb szakmai kitüntetés volt?
Hát ami a kitüntetéseket illeti, akkor természetesen a legnagyobb kitüntetés volt. Én soha nem voltam így nem vágytam díjakra, meg ilyenekre. Nem azért csinálom a tudományt, de azért, mert érdekel. Viszont mivel, hogy Rozsnyón nőttem föl, mint szlovákiai magyar, most Csehországban dolgozok, úgyhogy így a monarchia így benne van a vérembe, úgyhogy ez a díj így nagyon így jól esett.
És ez egy nagyon komoly díj?
Igen.
Ön ilyen hobbi pilóta, ha jól láttam, hogy egy motoros gépeket vezet, hogy ez honnan jött? Szüksége van-e önnek erre az adrenalinra, erre a stresszre?
Hát én kiskoromban én pilóta szerettem volna lenni. Végül úgy döntöttem, hogy csillagász leszek, pilóta lehetek még amellett is, hogy csillagász leszek. Tehát amikor aztán az Egyesült Államokban kezdtem el dolgozni, ott az ilyen hobbipilótázás nagyon elterjedt, úgyhogy relatíve egyszerű ott csinálni egy ilyen pilóta igazolványt, és elkezdeni repülni. Úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy ezt a gyerekkori álmomat teljesíteni fogom, megtanulok repülőt vezetni, és hát nagyon-nagyon élveztem. Nagyon, az egy annyira szép dolog a repülés. Fontos, hogy az embereknek legyenek hobbiaik, és csináljanak valami olyat, ami igazán nagy örömet okoz nekik. És hát nekem a repülés nagyon nagy örömet okozott.
És mint fizikus érti, hogy mitől repül a repülő? Nekem ez mindig olyan hihetetlen, hogy ez felszáll az a vastömeg.
Igen, iskolában néha rosszul tanítják.
Ön a Masaryk Egyetem oktatója, a brünni Masaryk Egyetem oktatója, és így előzőleg beszélgettünk, és én nagyon-nagyon lelkesen beszélt a diákjairól, miközben én általában azt szoktam hallani, hogy a mai generáció, nincs bennük motiváció, nincs bennük akarat, csak a mobiltelefonjaikat bújják, miközben ön pedig azt mondta, hogy rengeteg tehetséges diákkal találkozik.
Én úgy látom, hogy a mai fiatalok, akikkel én dolgozok az egyetemen, ők jobbak, mint mi voltunk anno. És azt nagyon jó látni, hogy a következő generáció jobb, mert ez úgy kell, hogy legyen. Én úgy veszem észre, hogy sokkal jobban odafigyelnek a környezetükre. Fontos nekik az, hogy védjük a természetet, hogy az is fontos nekik, hogy egymással úgy kommunikáljunk, hogy ne bántsuk meg egymást, és a más ember érzelmeit is figyelembe vegyük. És mindenre gondolnak sokkal jobban, mint mi gondoltunk, mikor egyetemisták voltunk.
Ha valamit mondaná az űrkutatási jövőjéről,
a következő évtized az űrhajózásban szerintem nagyon-nagyon érdekes lesz. Több okból. Az egyik ok megint ilyen nagyhatalmi verseny. Kína nagyon erősen jön föl, gazdaságilag, de technológiailag is, és ők nagyon sokat investálnak pont a tudományba és a technológiák fejlesztésébe. És Kínának deklarált célja az, hogy embert küldjön a Holdra. Ezt természetesen az Egyesült Államok nem hagyhatják úgy, hogy most Kína fog a Holdra repülni, és ők nem, úgyhogy óriási nagy a motiváció az Egyesült Államok oldalán is az, hogy a Holdra 49 éve járt utoljára ember a Holdon, hogy oda-vissza visszatérjünk. És az Egyesült Államok egy ilyen úgymond koalíciót épít, úgyhogy nem egyedül fognak menni a Holdra, de az Európai űrügynökséggel, Kanadával, Japánnal, Ausztráliával, Új-Zéland, az Artemis program, amit a NASA készít, nagyon sok mindenkit fog magában foglalni. Kína aláírt egy szerződést Oroszországgal arról, hogy a Hold déli sarkán közös bázist fognak építeni. Azt, hogy Kína mikor fog a Holdra menni, az még nem oly biztos, körülbelül így 2030 vagy a 30-as évekbe gondolnám reálisnak. Az Egyesült Államok deklarált célja most 2024, de legkésőbb 2028. Addig rá akarnak az amerikaiak visszatérni a Holdra, leszállni a Hold valószínűleg déli sarkán, és ott bázist építeni. Azért a déli sarkán, mert ott van víz, és ahogy már elhangzott, a víz nagyon fontos, mert abból lehet rakétahajtóanyagot csinálni. Tehát ez a nagyhatalmi verseny, ez egy része a dolognak. A másik része pedig a milliárdosok közötti verseny. Ott van Elon Musk a SpaceX cégével, aki forradalmasítja az űrrepülést. A Falcon 9 rakéták, amiket a SpaceX kifejlesztett, újrahasználhatóak, legalábbis az első fokozatuk, sokkal olcsóbbá vált az út a föld körüli pályára, de Elon Muskék, a SpaceX most építi a nagy úgynevezett Starshipet, és hogyha ez az űrhajó működni fog úgy, ahogy ezt a SpaceX elképzeli, ez teljesen a fejére fogja állítani az űrrepülést, a világűr sokkal hozzáférhetőbbé fog válni, és maga a Hold utazás is elérhetőbb lesz. Elon Musk-kal harcol Jeff Bezos, az Amazon tulajdonosa. Neki van a Blue Origin cége, amely építi a New Glenn rakétát, amely szintén egy nagyon nagy rakéta, amivel lehet lesz a Holdra is repülni. És aztán itt vannak az ilyen kisebb versengések, az űrturizmus. Ott van Richard Branson, aki most repült a világűr határára, Jeff Bezos maga fog a világ határára repülni, még a kis New Shepard rakétájával. Úgyhogy itt van ez az egész versengés, ami nagyon izgalmas, és ez ahhoz vezet, hogy a technológia most valóban nagyon gyorsan fejlődik, és remélhetőleg el fogjuk érni azt, hogy ember fog menni a Holdra, és lábnyomokat fog hadni, esetleg beszúr oda egy zászlót, de úgy térhetünk vissza a Holdra, hogy ott bázist építhessünk, járhassunk oda, és az ne kerüljön annyira sokba, hogy az Egyesült Államok költségvetésének egy óriási nagy része legyen, úgy, mint anno a 60-as években volt. Mert akkor Neil Armstrong leszállt a Holdon Edwin Aldrinnal, de az rengeteg pénzbe került, és maga az a program nem volt így hosszú távon rentábilis.
Hát szeretné megélni, hogy a Marsig, legalább a Marsig eljusson az ember?
Hát, hogyha Elon Musknak sikerül ezt a rakétát úgy kifejleszteni, ezt a Starshipet, mint ahogy ő azt elgondolta, akkor utána, hogy visszatérünk a Holdra, nem sokkal utána, a 30-as években elérhetővé válik számunkra a Mars is. Viszont a Marssal kapcsolatban egy kicsit kevertebbek az érzelmeim, mert nem kizárt, hogy 3,5 milliárd évvel ezelőtt a Marson is kialakult az élet. És hogyha a Marson kialakult az élet, akkor nem kizárt, hogy ez az élet, most itten egysejtű organizmusokból álló életre gondolok, máig ott van a Mars felszíne alatt. Hogyha mi odajövünk, akkor magunkkal hozzuk az életet a Földről a Marsra. Ezzel veszélybe sodorhatjuk azt az életet, ami a Marson kifejlődött, de a Marson kifejlett élet is veszélybe sodorhat bennünket. Úgyhogy itt van egy etikai kérdés, ami nem nyilvánvaló számomra, hogy mi itt a helyes, de ez egy olyan valami, amiről azért jó lenne, hogyha beszélnénk, hogy eldöntenénk, hogy oké, akarunk a Marsra menni akkor is, hogyha a Marson van élet, és azzal ezt az életet elpusztíthatjuk. Egysejtűekről van szó, valószínűleg. Biztosak vagyunk abban, hogy ki tudjuk védeni azt, hogy a marsi organizmusok nem jutnak el a Földre, és nem fognak nekünk ártani. Tehát itt ilyen nagyobb kérdések vannak. És aztán ott van maga a radiáció, úgyhogy a Marsra vezető út nagyon veszélyes, ami a radiációt illeti. Úgyhogy azzal itt több probléma van. A Hold nincs messze, a Hold bázist meg tudjuk építeni úgy is, hogy a Hold felszíne alatt legyen, tehát ottan biztonságban legyenek a radiációtól is az űrhajósok. A Mars az egy nagy kérdés.
Ha már hold, a holdnak van ugye a sötét oldal, amit sohasem láthatunk, mi van ott?
Kráterek. De igen, a holdnak, hold mindig ugyanazt az oldalát fordítja felénk, a hold túloldalát nem látjuk, nem sötét, túloldal ugyanúgy, mint... Viszont nagyon érdekes, hogy ottan sokkal több kráter van, mint a felénk fordított oldalon, hogy más a hold túloldala. És eddig még csak egy űrhajó szállt le a hold túloldalán, és ez a kínai Yutu rover volt, kínai autócska, ami kutatja mindmáig a hold túloldalát.
Ön szeretne eljutni oda? És látja esélyét.
Én nagyon szívesen repülnék a holdra. Nem vagyok benne biztos, hogy nekem még erre lehetőségem lesz, de ki tudja, lehet, hogy a kisfiamnak igen.